Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és örülök, hogy látom azt, hogy Isten munkája továbbra is fantasztikusan folyik itt köztetek, és nagyon jó látni azt, ahogy a város különböző pontjain élő hitű gyülekezetek bíznak Istenben, és új reménységgel vannak a jövő felől. Szeretném, mielőtt belemennék az üzenetbe, elmondani nektek egy olyan bizonyságot, amelyet tegnap hallottam, és nagyon megragadta a szívemet. Nem lesz hosszú, mert a prédikátor már nagyon izgatottan vár, hogy át tudja adni az üzenetet. Úgyhogy előtte csak röviden szeretnék egy bizonyságot elmondani. Talán sokan hallottátok, hogy volt egy Európa szerte, vagy Európa hírű nagy botrány a Finnországban, úgyis a volt finn belügyminisztert több éve már, hogy, vagy azt hiszem 2 éve, hogy perben van. Hallottatok a történetről? Ez a kimondhatatlan nevű finn belügyminiszternő, azt hiszem, hogy Päini. Odafigyeltünk tegnap, mert nem tudtuk kimondani is a férjére, a tolmásra, mindenkire, hogy pontosan megtanuljuk a nevét, de mindenki máshogy mondta. Úgyhogy nem az lett, hogy megtanultuk, hanem jobban össze lettünk zavarodva. Mindegy, teljesen mindegy, most róla van szó. És az ő bizonyságát hallgattuk tegnap, és szeretném nektek elmondani, mert nagyon sokat jelentett nekünk, nekem, és sokat jelenthet mindannyiunknak, hogy semmi sem véletlen, és akármi történik veled, az teljesen benne volt Istennek a tervében. 2017 körül a luteránus egyház, amelynek az akkori belügyminiszter is tagja volt, tehát ő egy megtért hívő nő, a férje egyébként lelkész. Luteránus egyház Finnországban 2017-ben kiadott egy nyilatkozatot, hogy támogatja a homoszexualitást, és teljesen ez a progresszív irányba fordult, abszolút ilyen liberális irányba, és ő felháborodott, nagyon sokan kiléptek az egyházból emiatt, és ő Istenhez kiáltott, nagyon sokat imádkozott, hogy mit csináljon, ő is hagyja ott az egyházát, ugye, mert nem tud biblikusan együtt gondolkodni azzal a nézettel, amit az egyház vezetősége hozott, és ahogy imádkozott, Isten adott neki egy képet, egy látomást, egy süllyedő hajóról, és a süllyedő hajón voltak ez volt maga az egyháza, és azon voltak a vezetők, és akkor azt mondta neki Isten, hogy mivel ez egy süllyedő hajó az ő saját egyház, aki eltért az igétől, ő nem fogja elhagyni a süllyedő hajót, nem az a feladata, hogy lépjen le, hanem az a feladata, hogy álljon ki és harcoljon. És ezért írt egy Twitter üzenetet, miután elolvasta Róma 1-et, és belemélyedt az Istennek az igéjébe, és tudjátok, a Róma 1-ben le van írva, hogy vannak homoszexuális és különböző bűnökről Isten úgy nyilatkozik a Bibliában, hogy azok szégyenletesek, és amiből meg kell térni. És írt egy ilyen Twitter üzenetet, hogy van az, hogy az egyház kiad egy nyilatkozatot arról, teljesen bibliaellenesen, amiről az Istennek más a véleménye. Tehát hogy van az, hogy az egyháza követendő példának közvetíti a világ felé nyilatkozatban azt, amit Isten elítél, és ezt a Twitter üzenetet közzétette, amire aztán elkezdtek reagálni mindenhonnan az országból. És pro és kontra hozzászóltak, nagyon sokan nem keresztények is, bekapcsolódtak ebbe a vitába, úgyhogy egy egész nagy országos perpartvar lett belőle, és tudjátok, az lett a különlegesség az egésznek, hogy elkezdték az emberek olvasni a Bibliát. Mert annyira sok komment volt már, hogy na, akkor nézzük már meg, hogy mit ír a Biblia, és rengeteg ember megtért. Olyanok, akik eddig vallásosak voltak, de csak jártak néha a templomba, vagy meg voltak keresztelve, sőt, amit mondott, hogy nagyon sok homokos megtért. Elkezdték olvasni a Bibliát, és megtértek. De az lett ennek a következmény, az egyik kommentelő, aki ugye ellene volt az ő írásának, az annyira mérges lett, hogy összeszedte az összes ilyen állításait, csomó hazugsággal nyilvánvalóan, amit korábban is írt, és feljelentette őt a rendőrségen. És hát ugye ő belügyminiszter volt előtte, és hogy mint belügyminisztert a rendőrség 13 órán keresztül kihallgatta. Azt azért tudjátok, hogy a belügyminiszter a rendőrségnek a feje. Ez körülbelül olyan, mint hogyha Magyarországon Pintér Sándor ott ülne a rendőrségen. És hát kihallgatták, hogy ha már feljelentették, hogy mi is ez a vita. Na de mivel bibliai idézet miatt hallgatták ki, akkor mondta, hogy akkor vegyük elő a Bibliát, és akkor nézzük meg, hogy mi az igazság, és ez pedig élőben közvetített a média, és azt a címet adták neki, hogy a belügyminiszter asszony Biblia órát tart a rendőrségen. Ugyanis ez nem egy olyan kihallgatás volt, hogy ő embertől lopott, rabolt, vagy ilyesmi, hanem a Bibliából idézett, és emiatt perelték őt be. Hát akkor most mi más csinálják, mint hogy nézzük meg, hogy mit ír a Biblia. Úgyhogy mondta, hogy órákon keresztül mindig, amikor kezdődött a kihallgatás, akkor vegyük elő a Bibliát, és akkor nézték, hogy mi van leírva a Bibliában. Miután ezután ejtették az ügyet, de a legfőbb ügyészség is bekapcsolódott, és ők nem hagyták annyi, úgyhogy újabb per lett, amit megint közvetített a média, ahol megint bizonyságot tett Istenről, úgyhogy folyamatosan az Isten igéjét közvetítik, vagy a róla való vitát, és nagyon sok embert elér ez. Úgyhogy az első fokon megnyerte a pert, de megfelebbezték, tehát ősszel vagy jövőre lesznek újabb tárgyalások, és azt mondja, hogy most már ennek örül, mert ezáltal, az állandó pereskedés által ő akkora média nyilvánosságot kapott, hogy hirdesse az igét, amit soha nem tudott volna önmagától elérni. És ezért mondta Jézus Krisztus, emlékeztek rá, hogy amikor királyok és helytartók elé visznek és becitálnak titeket, ne izguljatok, ne aggódjatok, mert abból nektek lesz dicsőségetek. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy bármi történik az életben, akármennyire is úgy tűnik emberüleg, hogy valamilyen hátrány ér téged, vagy negatív dolog, abból Isten a legjobbat tudja kihozni. Úgyhogy nyugodjatok meg, minden az Isten kezébe van. Körülbelül 70 éves ez a hölgy, ilyen kis pici, nagyon közvetlen egyébként, és olyan, mint egy tűzgolyó, nagyon jó ilyet látni. És hálát adtunk, akik ott voltunk, magyar pásztorok, azért elmondtuk őszintén, hogy azért ez most Magyarországon elképzelhetetlen lenne, hogy valakit az igéért feljelentsenek, és mi egy Finnországhoz képest is egy rendkívül szabad országban élünk. Hirdethetjük az evangéliumot, amíg ez az ajtó nyitva áll, használjuk ki. De akármi történik, az mind Isten dicsőségét fogja szolgálni. Mindenből Isten valami jót ki tud hozni. Úgyhogy tanuljunk, legyünk mi is egy ilyen harcosok. A férjét megkérdeztük, hogy hát te mint fér, azért mégiscsak a feleségedet állandóan beperlik, menni kell a rendőrségre. Azt mondta az egyik pásztor, hogy ő már elővette volna a szennyes lapátot a fészerből, mert azért egy férj félti a feleségét, és azt mondta, hogy nagyon jól éli meg, mert az ő felesége egy harcos, és ő nagyon boldog férfi, mert a felesége nem otthon harcol, hanem leköti az energiáit. Hát persze, mi nagyon örültük annak, hogy ilyen viccesen tudják felfogni, mert ugye ez egy nehéz teher, kell a humor, de Istennek van humora. Oké, az üzenetemnek a címe: Ábrahám áldása van rajtad. És lapozunk a Galata 3.14-hez, itt csak egy igét szeretnék felolvasni. Akik hallottatok már prédikányt, tudjátok, hogy én még mindig a Károlit használom, amely több szempontból is óriási áldás lesz nektek, meg nekem is. Az egyik, ami miatt a Károlit használom, hogy ez az egyetlen akkora méretű Biblia, amit el tudok még olvasni. A másik, hogy ezt szoktam meg, és nektek meg azért lesz újdonság, mert, vagy azért lesz jó, mert újdonság, ugye, akik sose ezt használták, és ez a régies nyelvezet, ez egy ilyen pesgés fog adni. A dicsőtés vezetőnk egyik alkalommal kitalálta, hogy behoz egy nagyon régi dalt, a Tüzed Uram Jézust. Szeretitek? És eljátszott a Tüzed Uram Jézus, és emlékszem, jöttek hozzám a friss keresztények, hogy fú, de jó, hogy ilyen új dalokat éneklünk. Ezek az új dalok nagyon jók, és annyira jó a dallamvilága. Mondtam, hát nem annyira nagyon új ez a dal, ugye, ez konkrétan ugye a zsidó himnuszt a dalamát tekintve, de nagyon élvezem, hogy örülsz. Tehát most a Károlit olvashatok, ez egy új dalként fog a nyelvezete csengeni a fületekben. Tehát Galata 3.14, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. A Biblia azt mondja, hogy Ábrahámnak az áldása Jézusban legyen a pogányokon, azaz rajtunk magyarokon is, akik megtértünk Jézus Krisztushoz ő általa, hogy a szellem ígéretét elnyeljük hit által. Mi ez az Ábrahámnak az áldása, amely nem csak rajtuk nyugszik meg Isten Izraelnek a népén, hanem rajtunk pogányokon. Mi ez az áldás, hogyan működik, pontosabban ki volt ez az Ábrahám, hogy kapta meg ezt az áldást. Én amikor elolvasok egy ilyen igét, mindig ilyen kérdések merülnek fel, hogy konkrétan mit is jelent ez, és az én számomra ma milyen jelentősége van ennek az igének, és mi az, amit ez az ige, az igén keresztül az Isten szelleme nekem üzen a mai napon. Úgyhogy ezekre keressük a választ, amit egyébként ebben az igében meg is ad a Biblia, hogy ez az áldás, hogy nem törvény által lesz miénk a szellemnek az ígérete és az üdvösség, hanem elnyerjük az üdvösséget hit által, mert megvan írva a Bibliában, hogy hit Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatik ez ő neki igazságul. Amen. Ez az ige egyébként az 1 Mózes 15.6-ban van megírva, és ami nagyon érdekes, hogy ez, hogy Ábrahám hitt az Istennek is, ami miatt a hit atya lett, és ami akkora dolog volt, hogy ő lett a nagy pátriárka, és Ábrahám atyánk, az ő áldása van rajtunk, az alapvetően egy nagyon egyszerű ígéret. Igaz? Miben hitt Ábrahám? Hogy születni fog egy gyereked? Hát azért ugye ez, ha megnézzük, ez alapvetően nem a föld történetének a legnagyobb hit próbája. Tehát ez nem amiről a zsidók 11 ír, hogy bárány, vagy ilyen állatbőrökben voltak, ketté fűrészeltettek, meghaltak, családjukat elveszítették, hanem egyszerűen hitt abban, hogy lesz gyereke. De nem az a lényeg, hogy mi az Istennek az ígérete, nem az a lényeg, hogy az a te szemedben kicsi-e vagy nem, nagy, hanem egyetlen dolog számít, hogy valóban hiszel-e abban. Ha megnézzük a 1 Mózes 15-öt, ahogy ezt Isten megígérte neki, és ez lesz az első pontunk, így hangzik Istennek az igéje, hogy e dolgok után az Úr beszéde volt Ábrahámhoz látomásban, ezt mondta: ne félj, Ábrahám, én pajzsod vagyok te néked, a jutalmad felette igen bőséges. És ezt mondta Ábrahám: Uram Isten, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam szállt, az örökösem, a Damaszkusz beli Eliézer. És te nem adtál nekem utódot, és az én házam szolga szülöttje lesz az én örökösem, mondta Ábrám Istennek. És ismét szól az őrő hozzá, és ezt mondta: nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Nagyon tetszik az Ábrahám kapcsolata Istennel, és ha belegondolunk, ez egy olyan érdekes dolog, amelyet talán még tiszteletlenségnek is lehet nevezni. Nem tudom, hogy ahogy megnézzük ezt a történetet, amikor azt mondja az Isten Ábrahámnak, hogy Ábrahám, én nagyon megáldalak téged. Én vagyok a te pajzsod. És a te jutalmad bőséges. Erre Ábrahám mondja, hogy hát igen, köszönöm szépen, ez mind nagyon jó, de hát nekem fiú kell. És azt meg nem adtad meg nekem. Hogy néz neki ez egy családba? Kapsz egy ajándékot, elképesztő értékű, mondjuk egy új házat, és azt mondja valaki neked, hogy figyelj, szeretném átadni a háznak a kulcsait, 100 millió forintot ér, hát legyen egy kicsit több, ugye, mert jutalmat felette igen bőséges. 320 millió forintot ér, ez itt van a nagy erdőn, van benne medence, többszintes, minden el van látva, okos ház egyébként, itt megnézed a telefonodat, megmondja neked, hogy van a hűtőben sárgarépa, tehát minden el van látva, teljesen jó, és hát igen, köszönöm, jó ajándék az, de helyett egy autóra vágyom, nem? Ábrahám ezt mondta az Istennek. Te szoktál ilyet mondani, amikor valami óriás ajándékot kapsz? Nem, hogy Istennek, még egy a legközelebbi barátunkat se sértjük meg azzal, hogy hát igen, de én másra vágyok. De tudod, ebből én tanultam valamit, hogy azt mondta Ábrahám Istennek, hogy köszönöm, de hát én már mindenem meg vagyok áldva, de van egy problémám, és azzal mi lesz. Mindannyian szembesülünk az életünkbe azzal a ténnyel, amikor szolgáljuk az Urat, hogy egyszer csak van egy dolog, egy olyan krízis helyzet az életünkben, ami úgy bekattan. És azt mondjuk, hogy igen, Uram, nagyon szép, nagyon jó, örülök neki, de ezzel a helyzettel mi lesz? Én ugye 24 éve vagyok pásztor, és tudom, hogy ahogy az emberek odaadják az életüket Istennek, és szolgálják őt, de egy idő után van egy probléma, ami megakasztja az életüket, és például valaki egyedülálló, és régóta egyedülálló, és amikor azt mondom neki, hogy gyere, mert az Isten áldott alkalmunk lesz, igen, akkor egy idő után már csak ugyanazt mondja, hogy igen, de hát nekem, én egyedül vagyok, de nincs férjem, vagy nincs feleségem. Mi lesz ezzel a problémával? Valakinek egészségügyi problémája van, és egy idő után úgy elhatalmasodik rajtad, hogy akármit mondasz neki, vagy akármit lehet átélni, már az az egy probléma érdekel téged, és Ábrahám is ilyen volt. Ugye ez ismerős? Mindannyiunknak vannak olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy igen, Uram, nekem is van ilyen, amikor imádkozunk és kapok proféciákat és kijelentéseket Istentől, és azt szoktam mondani, hogy igen, de még van, amelyik gyerekem nem tért meg, nem az Úr, és vele mi lesz? Mert mint szülő leakadok, és azt mondom, de ez a dolog érdekel engem. Amikor ilyen prófétai alkalmon vagyunk, és adunk egy üzenetet embereknek, annyisokszor látom én is, hogy az Isten valóban szól hozzá, és azt szokták mondani, hogy ez nagyon jó, tudom, hogy az Úrtól van, de nekem én valami másra vágytam, mert van egy dolog, ami annyira foglalkoztat engem. És ami a nagyon jó, hogy azt látod, hogy az Isten embere is ugyanezzel szembesültek, ugyanilyen problémával álltak szemben, és az a jó, hogy Isten azt mondja, oké, foglalkozunk ezzel a helyzettel is. Pál is szolgálta Istent, és ha valaki odaszánt életű ember volt, akkor az Pál volt. Emlékeztek, hogy volt olyan, hogy elment és megkövezték őt, kivitték a városon kívülre, kicsit pihent, de még egy nap pihenőt se tartott, még szabad napot se vert ki, felkelt és visszament, hogy egy kicsit pihentünk, ez mediterrán országban volt, megvolt a sziesta, megyünk vissza, és szolgáljuk őt, de egy idő után volt az a bizonyos tövises dolog, ami már annyira idegesítette őt, hogy azt mondta, hogy akkor beszéljük meg ezt Istennel. Én nem tudom neked, mi ez a problémád, én nem tudom, mi van az életedben az, amit lehet el sem mondasz sokszor Istennek, amiről nem is beszélsz talán másoknak, vagy nagyon sokat beszélsz másoknak, de egyszerűen leragadtál ott, és azt mondod, hogy igen, de ezzel mi lesz? És egyre inkább mardossa a szívedet, hogy eluralkodik rajtad ez a gondolat. Szeretném elmondani neked, hogy vedd az példaként Ábrahámot, mert az Ószövetségben megirattak, amit tanulságunkra irattak meg, hogy ugyanezzel a kérdéssel, ugyanezekkel a problémákkal szembesültek a hithősök is, és erre azt mondja Isten, hogy oké, Ábrahám, akkor beszéljünk erről a helyzetről. Nagyon tetszik, ahogy Isten hozzááll az emberhez. És azt mondja, hogy meg fog ez is oldódni. Szeretném elmondani, hogy az életed legnagyobb problémáira is Isten választ ad. És hit Ábrahámnak az Úrnak. Hit Ábrahám az Úrnak. Ábrahámnak egyetlen problémája volt összehozni egy saját gyereket. És ez az ő életében egy óriási krízis helyzet volt. Tudjátok, van a krízisnek egy fantasztikus megfogalmazása. Tudjátok, hogy mi a krízis? A krízis az, amit egy adott személy, aki benne van, annak értékel. Ezt azért mondom, mert én személyiségemben fakadóan is, amikor jöttek hozzám és elmondtak problémát, az első reakcióm az volt, hogy ez nem egy nagy dolog. Hát ezt Isten megoldja. De tudod, ha neki nagy dolog, akkor az nem azt számít, hogy a te szemedben mi van ezzel a dologgal kapcsolatosan. Abban a helyzetben az neki egy óriási probléma. Lehet, hogy egy sok gyerekes apukának, anyukának ez egy kicsi dolog. Hát persze, hát ez egy gyerek, hát az össze tud jönni. Bízz az Úrban. De ha valakinek egy helyzetkrízis, akkor az úgy éli meg, hogy az élete múlik rajtad. Nem az számít, hogy te mit gondolsz róla, hanem az számít, hogy ő éppen hogy éli meg. És ezt nagyon nehéz megtanulni, de én ezt tanultam meg. Talán a férjek, el tudjátok mondani, hogy most most lehet egy őszinte pillanat, nekem meg nincs itt a feleségem, ugye, tehát én nekem egy kicsit könnyebb, hogy van olyan, hogy úgy érzitek, hogy a világ összes problémája, főleg a szolgáltok, a munkahelyi dolgok, meg az anyagi terhek, meg a gyülekezeti problémák rajtatok vannak, és a feleségetek otthon pedig megkeres, mikor látjátok, hogy könnyes a szama, egy olyan problémával, amire azt mondjátok, hogy hát ez nem probléma. Hát múlt héten hisztam 2 dekát, vagy a fodrász 3 millivel rövidebbre vágta a hajamat, és holnap én nem tudok gyülibe menni. Vagy nem tudom, mert nyilván ki van sarkítva. Ezt csak arra mondom, hogy időközönként a férfiak hajlamosak arra, hogy ránézzük, és azt mondjuk, hogy hát ha tudna nekem mekkora problémám van. Hát nekem meg kell oldani egy egész gyülekezet ügyét. Hát hány prédikációm lesz? Mennyit fogok én utazni? Meg hát démonizált emberekkel találkozok. Hát ekkora hülyeséggel megkeresni engem, Istennek a nagy emberét. Feleségem ilyenkor el szokott küldeni a gyülekezetbe, hogy ha ilyen állapotod van és prédikálni akarsz, menjél a gyülekezetbe. Itthon legyél egy normális férfi, ezt megbeszéltük a házasságunk elején. De értitek, hogy miről van szó? Tehát, hogy ami egy adott embernek krízis és nehézség, azzal kell foglalkozni. És az neki abban a helyzetben egy olyan dolog, amely miatt megakadhat az élete. De az Isten, hálát adok az Istennek azért, hogy ilyen csodálatos, és ő nem ember, nem úgy gondolkodik, ahogy mi. És tudod, ha neked van egy problémád, amely lehet, hogy senki másnak nem probléma, de te annak éled meg, azt az Isten szeretném elmondani neked, hogy komolyan veszi. És azt mondja, hogy tudom, hogy ez most neked nehéz. Tudom, hogy ez most neked nehéz. És én nem ismerlek titeket, úgyhogy milyen az életetek, csak szeretném elmondani azt, amin én keresztül megyek, hogy annyira könnyű ilyenkor ítélkezni a másik felett, ahogy mi hozzá szoktunk állni a másikhoz. Ez nem probléma. Ez ne is foglalkozz vele. Ettől sokkal nagyobb dolgok vannak az életben. Én is így nőttem fel, nem tudom ti, hogy nőttetek fel, de amikor én nagyszüleimhez, szüleimhez mentem, az én, mint gyerek, az én problémáimmal, akkor tipikusan volt ez a válasz, hogy ennél sokkal nagyobb baj lesz, ne foglalkozz ezzel, de hát ez egy kicsit se segített nekem, mert akkor épp ez a fő problémám volt. Emlékszem, amikor az érettségi előtt álltam, most a lányom érettségizik, és visszaemlékeztem, hogy én nem vagyok egy izgulós típus, és sok vizsgára úgy mentem be, hogy azt se tudtam, hogy mi a tétel, bementem, majd az Isten megsegít, de az érettségét úgy izgultam, hogy úgy éreztem, hogy egy világ omlik össze. Tehát az nekem akkor azt mondtam az Istennek, hogy ezen az egy dolgon menjek keresztül. Ha most megsegítesz, az életben több bajom nem lesz. Mindig ezt mondjuk egyébként, nem? Szoktátok ezt mondani? Az Isten nagyon jól tudja, és már szerintem a mennyben nevetnek az angyalok, hogy egy hét múlva ugyanúgy fogsz imádkozni. Csak most ezt az egy dolgot old meg, a többit majd én elrendezem, mert ez egy probléma. És szeretném elmondani azt, hogy egyébként nagyon sok emberért imádkoztunk már, akik eljöttek hozzánk, az egy olyan jó dolog, hogy nem jön össze a gyerek, és nem jön össze a baba, és imádkozzatok. Emlékszem, egyszer Angliában voltam, és leesett a hó, és tudjátok, Angliában esik egy 0,5 centi hó, ott megáll az élet. Senki nem ment gyülibe, és az összes istentisztelet elmaradt Londonba. Elmentünk vasárnap, és nem tudtunk elmenni gyülibe, mert minden istentisztelet zárva volt, és hát körülbelül ennyi hó esett. És ki volt írva, hogy zárva. Vagy a neten eleve, hogy majd gyertek a jövő héten. És hatalmas dugók voltak, mert ugye nincs téli gumi, és én prédikáltam valahol a Temze torkolatánál egy városba, és egy házaspár meghallotta, hogy ott vagyok, és azt mondta, hogy mindenképpen szeretné, hogy imádkozzak értük, mert évek óta próbálkoznak, és nem jön össze a baba. És képesek voltak hajnalba kelni, és kiautózni, az összes dugót kikerülni, hogy mert ez egy probléma volt nekik imádkoznunk, meg is született utána a baba, küldték a képeket, nagyon boldogak voltak, sok-sok ilyen esetünk van már. Emlékszem, egyszer a Dicsőliba prédikáltam, és volt egy kedves ilyen, egy dicsőzés vezető, aki a prédikáció közben azt mondta, hogy na, ez az én igém, és ők 4 éve próbálkoztak már, és az Úr szólt hozzá, el is ment az alkalom alatt is, aznap meg is fogantta a baba. De a lényege az, hogy mondtam neki, tényleg elmentél, azt mondja, hát annyira szólt az Úr, mondom, jól tetted, mert azóta megszületett a baba. De mondja tényleg, hogy ott ült, És ugye tudjátok, hogy egy után ez egy ilyen görcsösség tud válni. Amikor megkeres valaki engem, hogy egy-két hónap múlva, főleg a férfiak, nem jött össze a baba, majd dolgozzál, csak tudom, hogy nehéz dolgod van, de az Úr majd megsegít, de egy-két év után már ez akkora teherré tud válni, és Ábrahám 99 éves volt. Hogy ez a kis amúgy apró probléma hatalmas nagy fává tud növekedni. És én nagyon szeretem azt, amikor mindegy, hogy kicsi vagy, mindegy, hogy nagy probléma, de az emberekbe reménység és hit támad, és Isten pedig közbeavatkozik, és csoda történik. Miért mondom ezt a történetet? Azért, mert amikor készültem és imádkoztam, akkor egy olyan szellemi benyomásom volt, hogy az új remény gyülekezet egy ilyen szülés előtt áll, és hogy valami történni fog, és hogy egy csoda, egy ilyen áttörési csoda fog veletek történni. Nem tudom, hogy ez most megakadt ez a dolog, nem tudom, hogy volt vagy hitetek, és most valamiért telik az idő, és még nem történt meg az, amiről azt gondoltátok, hogy már meg kellene történnie. Nem tudom, hogy pontosan milyen helyzetben vagytok, én csak azt tudom, amit érzek, és szeretném átadni nektek úgyis, mint bölcs és érett gyülekezet, meg fogjátok vizsgálni, hogy mint hogy valamilyen szülés előtt állnátok, valamire készít titeket Isten, és vegyetek példát Ábrahámról, akiről a Róma 4-ből azt olvassuk, hogy a reménytelensége ellenére teljes reménységgel hitte, hogy amit az Isten megígért, azt meg is fogja tenni. Úgyhogy szeretném nektek hirdetni, hogy amit Isten ígért nektek, az be fog következni a gyülekezetben. És teljesen mindegy, hogy milyen akadályt gördít a sátán elétek, teljesen mindegy, hogy ki az, aki ellenetek megy, amit az Isten megígért, az meg fog valósulni. Amen. Higgyetek benne. Úgy érzem, hogy egy igen nagy szülés előtt álltok, és a meddőség megtörik. Ábrahám is átvette Istennek az áldását. És telt múlt az idő. Egyszer megjelent Isten Ábrahámnak, most tovább megyünk. 1 Mózes 17:1. Amikor Ábrahám 99 éves volt, megjelent az Úr Ábrahámnak, és ezt mondta neki: én a mindenható Isten vagyok, jár én előttem, és legyél tökéletes. Hát, ha én lettem volna Ábrahám, nem tudom, mennyire örültem volna ennek az igének. 99 évig próbálsz tökéletes lenni, próbálsz szolgálni Istennek, mindent megtenni, és egyszer megjelenik az Isten neked, és azt mondja, hogy na, kötünk egy szövetséged, csak az a feltétele, hogy most már legyél tökéletes. Én biztos, hogy ezt mondta volna, miért, Uram, szerinted eddig mit csináltam? Jár én előttem, és legyél tökéletes. Ezen az igén gondolkodtam, hogy Isten nem akar károsztatni, ő tudja, hogy bűnös emberek vagyunk, miért mond ilyeneket? Járj előttem, és legyél tökéletes. Tudod, az nagyon érdekes, hogy mi Ábrahám fiai és lányai vagyunk, és ahogy olvassátok a hegyi beszédben, amikor lejött Jézus, mit mondott nekünk, keresztényeknek: legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. Érezte már valaki azt, hogy ez egy óriási súly, és sosem tudom úgyse betölteni. Miért mond ilyet Jézus? Jézus mondta, az a Jézus, a Máté 19-ben egyszer a gazdag ifjú odament Jézushoz, és azt mondta: jó mester, mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Mit mondott neki Jézus? Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egyedül az Isten. Maga Jézus azt mondja: én se vagyok jó, ne mondj engem jónak, csak az Isten. És ugyanez a Jézus azt mondja: hát fiam, te meg azért legyél tökéletes. Azt mondja Jézus, mikor a földön járt, hogy miért mondasz ennek engem jónak? Csak az Isten jó, de Tóth Sanyi, te azért legyél tökéletes. Zsozsó, te legyél tökéletes. Azt mondtam volna: köszönöm, Uram, ezzel most sokat segítettél, de mégis hogyan legyek tökéletes? Ez most csak egy zárójeles kitérő, nem tartozik a tárgyhoz. Kettő dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy a Zsidók 10:14 azt mondja a Jézus kereszthaláláról, hogy egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát a Jézus Krisztus áldozata által örökre tökéletesek vagyunk a bűn tekintetében. A másik, ez nem az Istennek az igéje, ez az én gondolatom, amikor nem értek valamit a Bibliából, akkor elkezdek imádkozni, és oda megyek Jézushoz, és azt mondom: Jézus, kérlek, értesd már meg velem, hogy ez biztos, hogy nem azért mondtad, hogy törj össze, hogy minden nap próbálok neked megfelelni, és akkor jön egy ilyen igó, hogy legyek tökéletes. Tehát a saját kis magyar keresztény megfelelési kényszerünkre teszel még egy lapáttal. Biztos, hogy nem ez a célod, hanem az a célod, hogy valamit elér, de az, akkor mégis hogy legyünk tökéletesek. És tudod, amikor így imádkoztam, megerősödött bennem egy dolog, hogy van úgy, hogy például egy szülő aggódik a gyerekéért, hogy nem jól fejlődik. Ugye ez minden szülővel előfordul, hogy valami probléma van a gyerekkel, testileg, szellemileg, lelkileg, nem elég jó, és valami probléma van. Mi is jártunk így, hogy hallottunk valakitől dolgokat, hogy a többi gyerek már ezt csinálja, a másik gyerek azt csinálja, az én gyerekem még nem. És akkor van úgy, hogy elmész egy szakemberhez, vagy egy orvoshoz, és az orvos megvizsgálja, és azt mondja, hogy kedves szülő, szeretném megnyugtatni, hogy ez a gyerek tökéletes. Tehát a korához képest ez a fejlettség teljesen rendben van. És értitek a dolognak a lényegét? Hogy a korához képest, az ő tehetségéhez képest, az ő adottságához képest, ahhoz képest, ahogy lenni kell, nyugodjon meg, ez így rendben van. Hogyha egy gyerek, amikor még kicsi, kimondja az első szót, mi az első szó általában a gyerekeknél? Nem, igaz? Ez a legáltalánosabb szó, majdnem minden gyerek ezt mondja, az én lányom, az idősebbik lányomnak az első szava az volt, hogy apa. Szegény, mert annyira unja, hogy ezt mindig elmondom neki. Már ugye ezt arra mondom, hogy ugye akkor én vagyok a kedvenced. De amikor azt mondja egy gyerek az ő maga korában, hogy nem, és ez az első szava, és pont időben mondja ki, akkor ennek a nemnek a szülők nagyon örülnek. Miért? Mert az a szó az akkor tökéletes, mert még most tanul beszélni. Értitek? Tehát ez így jó, ez így rendben van. Hogyha 20 éve később is azt mondja, hogy nem, az már nem jó, de amikor azt mondja a Biblia, hogy legyél tökéletes, akkor azt mondja, hogy önmagadhoz képes legyél tökéletes, ahol te tartasz. És a Biblia írja arról János levelében, hogy írok nektek gyermekek, írok nektek ifjak, írok nektek atyák. Tehát ahhoz képest, ahol neked tartanod kell, ahhoz képest te lehetsz egy tökéletes állapotban, a saját hibáiddal együtt, mert egy egyéves gyerektől nem várható el, hogy leérettségizzen. Az egyéves gyereknek az a tökéletes, hogy az ő korához képest úgy él, ahogy élnie kell. És az úgy van jól. És akkor az tökéletes. Na, tehát ezt mondta Ábrahám Istennek. És van egy történet, amit szerettem volna nektek most elétek hozni, hogy ez az egész hogy is történt, és most kanyarodunk rá igazából az üzenetemnek a lényegére, amely az 1 Mózes 20-ban van megírva. Az első 7 verset azért szeretném felolvasni. A tökéletes prófétáról, a tökéletes Ábrahámról. Tehát 99 éves korában megjelent az Úr Ábrahámnak, és azt mondta, hogy legyél tökéletes. Nézzük meg, hogy milyen volt egy tökéletes próféta, aki a hitapja, akinek az áldása megnyugszik rajtunk. Tehát 1 Mózes 20 első verstől. És elköltözött onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedett Kádesz és Szúr között, és tartózkodott Gérárban. És ezt mondta Ábrahám Száráról, az ő feleségéről. Én húgom ő elküldötte azért Abimélek Gérárnak királya, és elvitette Sárát. De az Isten Abimélekhez jött éjjeli álmában, és ezt mondta neki: te meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férnél van. Abimélek pedig még nem illette őt, és mondta: uram, az ártatlan népet is megölöd. Nem ő mondta nekem, hogy én húgom ő? És azt is mondta, ő az én bátyám. Szívem ártatlanságában és kezem tisztaságában cselekedtem ezt. És azt mondta az Isten neki álomban: én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában művelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne védkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt. Most azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert próféta ő. És imádkozik érted, és élsz. Hogyha pedig vissza nem adod, tudd meg, hogy halállal halsz meg te, és minden hozzátartozó. Amen. Hát megjelent az Isten, és mondta Ábrahámnak, hogy Ábrahám, járj előttem, és légy tökéletes, és akkor az én szövetségemet adom neked, és bőségesen megáldalak téged. Hát itt látunk egy jó történetet a tökéletes prófétáról, aki éppen össze-vissza hazudozott. Nem mondott nagyon teljes hazugságot, ahogy nem azt, majdnem azt mondtam, hogy mi is szoktuk, tehát ahogy az óemberetek valamikor csinálta, hogy hazudott is, meg nem is, tulajdonképpen volt benne igazság, mert utána Ábrahám elkezd, majd olvasátok el, de biztos ismerek a történetek magyarázkodni, hogy amúgy hugai is, mert amúgy féltestvérek voltak, ugye, tehát csak azt a részét emeltem ki, ja, hát az, hogy elvettem feleségül, azt most épp elfelejtettem mondani, de egyébként megtörtént, de most nem akartam kavarni, hát össze-vissza hazudozott Ábrahám, és elég nagy problémába kevert önmagát. Erre Isten megjelenik a filiszteusok királyának, Abiméleknek álomban, és azt mondja, hogy add vissza ez embernek a feleségét, mert ő egy próféta, aki éppen össze-vissza hazudozott. És akkora hatalma és ereje van, hogy ha imádkozik érted, élni fogsz. Ha pedig nem adod vissza, akkor te is meghalsz, és minden hozzátartozó. Szeretném elmondani, hogy ez azért egy nagyon fontos üzenet. Mi vagyunk Ábrahámnak a fiai, prófétai fiak és leányok. Ha tudod, hogy a te imádban élet van? Tudod, hogy mekkora erő és hatalom van az imádban? Szeretném elmondani, hogy nem mindig, mert ha Ábrahám tudta volna, hogy mekkora hatalma van, és hogy hogyan tekint rá Isten, és hogy milyen módon tudja megoldani az ő életének a problémáját, akkor nem kezdett volna elhazudozni. Tudod, általában az a fő probléma sokszor velünk, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk igazából. Nincs rendben az identitásunk. Nem tudjuk, hogy milyen hatalmat kaptunk Krisztusban. Emlékeztek, amikor Jézus Krisztus megkereste a százados, és kért egy imát tőle, és azt mondta a százados, hogy nem kell eljönnöd hozzá, amikor el akart menni Jézus, hanem elég a szavadat kiküldeni, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, alattam is vannak emberek, és elég, hogyha a parancsot kiadom, és azt végrehajtják. Tehát elég neked is, hogyha szólsz, és akkor meg fog gyógyulni az én szolgám. Emlékeztek a történetre? És akkor Jézus elcsodálkozott, és mondta, hogy ekkora hitet nem láttam Izraelben, és azért csodálkozott, mert a százados pontosan tudta, hogy mi az ő autoritása, mi az ő tekintélye. Mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem. Én egy százados vagyok, tudom, hogy nekik tudok parancsolni. Nagyon sokszor te meg én nem tudjuk a mi határainkat, és emiatt bajba kerülünk, ugyanúgy, ahogy Ábrahám. Ezért nagyon fontos, hogy ismerd fel azt, hogy kicsoda vagy te Krisztusba. Mi az, amire elhívott téged? Milyen ajándékaid vannak? Mi az a tekintély, amivel rendelkezel? Különben szeretném elmondani, hogy mindannyian találkozunk az életünkben krízisekkel, problémákkal. Hogyha szellemileg nem tudunk rá egy megoldást, mivel meg kell oldani, akkor emberileg fogjuk megoldani, és ez a probléma. Igaz, ez így van? Ha nem tudod megoldani Isten által szellemben, akkor kénytelen vagy emberileg megoldani, és ott jön be egy probléma. Elmondok nektek az én életemből egy példát. Pár évvel ezelőtt én mentorként dolgoztam, és focista, tehetséges focista gyerekeket mentoráltunk. Oké, Lokiban, Újpestben, tehát így az NB1-es klubokban fociztak, és nyári tábor csináltunk nekik minden évben. A nyári tábor lényeg az volt, hogy megnézik, hogy felmértük őket, hogy évről évre mennyit fejlődtek, ki az, akit ki kell tenni a programból, ki az, aki esetleg feljebb kerül, ki az a jellemében, hogy fejlődtek. Nyilván előnézték az én főnökeim a mi munkánkat is, mint hogy mi mentorok, hogy mit látnak rajtunk, hogy hogyan viselkedünk a gyerekekkel. Tehát eljött ez a tábor, és mivel ezek a fiúk már 17 évesek voltak, nagyrészt romosrácok, hátrányos helyzetből, kisfalukból jövő focista fiúk voltak, akik bekerültek NB1-es klubokba. Hát nem akarom nagyon ecsetelni, hogy mit csináltak ezek a fiúk, de borzasztó volt. Hát semmire nem hallgattak, előzőleg még lehetett kezelni őket, de kezelhetetlenek voltak, állandóan megszöktek a táborból, bepiáztak, csajoztak, minden nővel lefeküdtek, és nekem meg az volt a feladatom, munkahelyem, hogy velük tartsak rendet, és megfenyegettük őket, hogy ha Ha nem változtatnak, akkor azonnal hazamennek, és megszűnik a pénzügyi támogatás, és mehetnek vissza, és mindent elveszítenek. És akár milyen fenyegetést mondtunk nekik, már az én főnökeim, nyilván ez nem az én dolgom volt, egyszerűen nem hatott. És az volt a probléma, hogy én voltam ugye a csoport felelőse, és egész héten dolgoztam, és semmi eredmény nem tudtam elérni, és velem is nagyon tiszteletlenek voltak. És azt hiszem már csütörtök volt, és rendkívüli módon el voltam keseredve. És imádkoztam, és mondom, Istenem, egyszerűen nem tudom ezt a helyzetet megoldani. És mit lehet tenni? És emlékszem, ez fantasztikus élmény volt, hogy 4 nap után rájöttem, hogy én hívő ember vagyok. Jó felismerés, nem? És én Isten embere vagyok. És hát én tudok imádkozni ezért a helyzetért. Amúgy nyilván nektek egyszerűen tűnik, de én akkor annyira el voltam keseredve, hogy elfelejtettem, hogy a munkahelyemen ugyanúgy működnek a dolgok, az ajándékok, minden, mint a gyülekezetbe, de annyira be voltam stresszelve, hogy teljesen elfelejtkeztem erről. És akkora felismerés volt, hogy hát Jézus itt van, és kezdjek el imádkozni. És elkezdtem imádkozni, és mondom, Uram, mondd meg, hogy mi a baj. És a legnagyobb meglepetésemre, ilyen mondatok jöttek a Szent Szellemtől, és azt mondta, hogy az a baj, hogy nincs rendben az identitásuk, és fogalmuk sincs, hogy kicsodák ők, és emiatt viselkednek így. És később tudtam meg, hogy egyébként ezzel foglalkoznak a pszichológusok is, hogy általában ezek a cigány fiúk, amikor bekerülnek ilyen közösségekbe, mivel szégyellik, hogy ők cigányok, de tudják, hogy nem magyarok, ezért se ide nem tartoznak se oda, és mindegyik így fog viselkedni, amíg ez helyre nem kerül, hogy, és azt mondtuk nekik, hogy legyél büszke a származásodra, ez Istennek az ajándéka, ezért hívtunk ilyen sikeres, mindjárt Radzsigit, meg ilyen embereket hívtak, hogy nézd meg ő is ugyanúgy cigány, mint te, és mekkora sikeres lett, és mikor helyre kerül ez a dolog bennük, onnantól kezdve nem viselkednek bután, de a törvénnyel, fenyegetéssel semmire nem jutottunk, és akkor azt mondom, hogy Istenem, tényleg? Akkor rájöttem arra, hogy tegyünk egy próbát. Mi lenne, hogyha működne a próféta ajándék, és akkor mondd meg, hogy kicsoda ő, és hogy mi a probléma vele. És hát nagyon-nagyon lelkes voltam, ugye ezeknek a srácoknak semmi köze nem volt a kereszténységhez, és nekem meg a munkakörű leírásomban benne volt, hogy mivel lelkész vagyok, semmilyen szektás tevékenységet nem folytathatok. És akkor ott gondolkodtam, hogy ezt most hogy fogom megoldani, hogy mégiscsak úgy fogom csinálni, hogy ne sértsem meg a munkahelyemnek az előírását. És hát mondom, megkeresem a srácokat, és profétálni fogok. Hát a srácok éppen kilógtak a városba, és ott bolyongtam Budapesten, az Oktogon aluljárójában találkoztam velük. És gyertek csak ide, fiúk, hát lesütötték a fejüket, mert tudták, hogy az utolsó esély, hogy utolsó esélyt eljátszották, és mondták, gyertek csak ide. És akkor mondták, hogy itt vagyunk, nem ittunk. Tudod, amikor ezt mondja, az azt jelenti, hogy így volt, mert hát nem is kérdeztem. Mondom, de én nem kérdeztem, mondom, de tényleg nem ittunk, mondom, most nem érdekel. Hát akkor most miért hívtál ide? Mondom, szeretnék veletek beszélgetni. És nézz a szemembe. És nagyon izgultam, mondom, Istenem, most adják ki jelentéseket. És tudod, hogy én hiszek Istenben, szeretnék neked átadni valamit. Nem mindjárt, hogy profétálni fogok, csak mondom, kíváncsi vagy arra, hogy esetleg Isten hogy gondolkodik felőled? Persze. És akkor mondtam, hogy Istenem, olyan üzenetet adjál, amit ő is ért, és akkor mondtam, hogy, és kaptam képeket. És akkor mondtam, hogy emlékszem az egyik srácnak, azt mondtam, hogy te mindenki azt gondolja rólad, hogy neked nincsenek érzéseid, te egy elvetemült srác vagy, és kiderült, hogy a szülei is ezt mondták róla, és láttam egy képet, mondtam neked, hogy ülsz az asztalon, és én nem emlékszem pontosan, mit csinál, de hogy így könyökölsz, és hogy ilyen gondolataid vannak, ezt írod, és tényleg úgy volt, és láttam, elkezd sírni. Kezdtem lelkes lenni. Oda mentem a másikhoz. Elmondtam neki, hogy figyelj, tudod, hogy Isten ismer téged, és ő tudja, hogy te ki vagy. És közben meg suttogtak mögöttem, hogy te, ez mindent tud, vigyázzál, azt mondja. És mondtam neki, hogy te, és hogy ez is ez van az életedben, elkezdett sírni. Elmentem a másodikhoz. És képzétek el, hogy azt mondták nekem, hogy hát ilyet még sosem mondott senki. És ezek a vagány fiúk ott sírtak. És az Oktogonba álltunk az aluljáróba. Budapesten, ott a legnagyobb délutáni csúcsforgalom közepén, és ott álltak letaglózva a srácok, én is egyébként letaglózva, mondom, de jó. És elindult valami közöttünk. És tudjátok, hogy mivel nem jöttem rá, hogy a munkahelyemen ugyanúgy ott van Isten, és az imádkozás és az ajándék használata által az ajándékot ugyanúgy tudom használni, mint a gyülekezetbe, ezért megpróbáltam én is, mint minden más ember, az eszközeim, a világi eszközökkel, munkai eszközökkel megoldani egy helyzetet, azért, mert nem tudtam, hogy én sokkal több vagyok. Nem azért, mert én több vagyok, mert bölcstelen voltam, és teljes kudarcos voltam, és el voltam rá készülve, hogy a tábor végén szólnak nekem, hogy elégtelenül végeztem a munkámat, és hogy köszönjük, de hát nem alkalmazunk tovább. Tehát én már erre fel voltam készülve. Akkor jutott eszembe, hogy de hát az Isten itt van. De hát a munkahelyen ugyanúgy meg tudja ezt a helyzetet oldani, és a mennyben nincs kétségbeesve Jézus, csak én vagyok kétségbeesve a földön. Miért? Mert nem kértem az ő tanácsát. Értitek már ezt az ábrahámos dolgot, hogy mivel nem tudta, hogy egy imádkozás az imádjának ekkora ereje van, ezért próbált mindenféle dolgot csinálni, és hogy szeretném nektek tanácsként átadni ezt, hogy akárhol vagy, akármilyen helyzetben, akármilyen házassági problémában vagy most, akármilyen problémában vagy esetleg a szüleiddel, akár az iskolába, akár a munkahelyeden, akárhol vagy. Te Ábrahám fia is leánya vagy. Ugyanaz az áldás ott van rajtad. Segítségül hívhatod az Úrnak a nevét, és segíteni fog neked. Nem címzetes próféta vagy, most itt nem arról van szó, hanem a prófétai szellem van benned. Miért? Mert újjászülettél. Amen. Ez nem nekem adatott, ez nem a vezetőségnek adott, nem a dicsőítőknek, szolgálóknak, ez mindenkinek adatott, mert az 1 Korintus 14.31 azt mondja, hogy ez mindannyiunknak adatott. Sőt, így kezdődik a gyülekezet, amikor megszületett, ugye ez volt az első prédikáció, első mondataiban ez volt benne, hogy leszáll a Szent Szellem minden testre, és prófétálni fognak a fiaitok, prófétálni fognak a lányaitok, az idősek, a fiatalok, mindenki. És ez nem azt jelenti, hogy ki kell állnunk prófétálni, hanem azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen természetes módon Isten adhat gondolatokat neked, és vezet téged. Képzeljétek el, hogy most tegnap Csókai doktort is meghívtuk, és én nagyon szeretem, volt alkalma vele több órát beszélgetni, és nagyon egyszerű ember, de azt mondta, hogy az a probléma, és az élete legnagyobb problémája nem az, hogy a szijámi ikreket el kellett választani, hanem az, hogy utána senki nem fogadta az ő bizonyságtételét, ugyanis ez egy lehetetlen küldetés, és azt mondta, hogy ez nem lehet emberileg, és elkezdett imádkozni. És azt mondta, hogy Jézus szólt hozzá, és elmondta neki, hogy mit csináljon. De az orvosilag lehetetlen, ellene ment a tudománynak. És nagyon nehéz volt Jézussal vitatkozni, mert tehát az a lényeg, hogyha szétválasztod őket, akkor vagy az egyik agy, ha szétvágod ugye ezeket, ami összeköti őket, az idegszálakat, vagy az egyik agy kap vért és táplálékot, és akkor ő életben marad, a másik meghal. Ha ő neki adod, akkor tőle veszed el, és mindenképpen az egyik meghal, és ilyet nem szabad csinálni. Erre Jézus azt mondta, hogy vedd el mind a kettőtől. És hogy hát ez ilyen nincsen, és addig, meddig gondolkodott, imádkozott tovább, hogy tovább bontotta neki Jézus, és elmondta, hogy hogyan kell csinálni, ugyannyira, hogy ebből világszenzáció lett. És azt mondta, hogy nem ez a legnagyobb dolog, hanem az a legnagyobb dolog, hogy amikor megkeresték őt az egész világról a nagy orvosi lapok, hogy hogyan sikerült ezt a világszenzációt megcsinálni, nem tudnak azzal mit kezdeni, hogy azt mondta, hogy hát Jézus mondta. Egyébként nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, hogy ha azt mondom, hogy a jó Isten segített, nem zavar senkit. Ha azt mondom, hogy Isten keze volt, nem zavar senkit. És szó szerint ezt mondta, hogy akárhol a professzornak azt mondja, hogy Jézus Krisztus segített, azonnal felállnak, és kivennek a teremből. És ha megemlíti Jézus nevét, az összes újság azt mondja, hogy köszönjük, a Jézus nevét nem lehet közölni. Tudjátok, hogy a hollywoodi szerződésekben is a megtér sztárok mondják, hogy a szerződésükben, mikor zenészek voltak, bele van írva, hogy Jézus nevét nem lehet kiejteni. És nagyon érdekes a sztoria, hogy elmondta, míg egyetlen egy újság volt, amely hajlandó volt leközölni azt, mert mondta, hogy nem tudom, egyszerűen nincs más magyarázat, és akárhogy kérdezik őt, hát Jézus mondta, és én megcsináltam. De ami a történet lényege, hogy ő egy professzor, ő egy orvos, és egy olyan műtétet hajtott végre, ami előtte senkinek sem sikerült a világon, de a legnagyobb professzor is letérdel Jézus elé, és Jézus elmondja neki a megoldást, hogy hogyan kell műteni. Értitek? Ugyanúgy az én munkahelyemre is megadta a megoldást. Tehát akármilyen problémában vagy, a nehézség és a helyzet az, hogy te nem tudod sokszor, hogy ehhez neked jogod van. Te nem tudod sokszor, hogy az Isten ennyire tud téged használni. Te nem tudod sokszor, hogy az Isten annyira szeret téged, és olyan erős az Isten szellemének a jelenléte rajtad, hogyha kéred őt, akkor segíteni fog, és akár az iskolában, vagy akár reggel, akár este, akárhol vagy, az Isten szelleme megsegít téged. Amikor én ezeket megtapasztaltam, annyira lelkes lettem, emlékszem utána, annyira boldog voltam, és mondtam az Úrnak, hogy mert bizonyságot akartam nekik tenni Jézusról, ennek a fiataloknak egyébként, az volt a célom úgy, hogy a munkahelyemnek a törvényeit be kellett tartanom, és összejött, és bizonyságot tudtam nekik tenni Jézus Krisztusról is, hogy olyan lelkes voltam, hogy az Istennek a hatalma és a kenete az olyan dolgot adott nekem, amit nem tudtak megoldani olyan tanárok, meg olyan feletteseim, akik az összes diplomával rendelkeztek, az összes nagyhírű pszichológus ott volt egyébként, akiket a tévében láttuk, és nem tudtak mit kezdeni velük, de Jézus tudott mit kezdeni velük. És ha te tudod, hogy mekkora hatalma van, akkor sokkal erőteljesebben fogsz imádkozni. Megváltozik az e-maileted, megváltozol, ahogy beszélsz, megváltozik az, ahogy szólsz. Ő próféta. És ha imádkozik érted, élsz. Csak egyetlen egy probléma volt, hogy Ábrahám nem tudta magáról, hogy ő az. De utána rájött. Miért viselkedett így Ábrahám? Mert ugye a 10. versben megkérdezte tőle Abimélek, hogy miért csináltad ezt. És ezt mondta Ábrahám, bizony azt gondoltam, nincsen Isten félelem helyen, és megölnek engem az én feleségemért. Ez az egyik leggyakoribb hiba és a legnagyobb tévedés, amit el szoktunk követni. Rengeteg sok feltételezés van bennünk, és az alapján szoktunk dönteni. Azt gondoltam, figyelj, Ábrahám azt gondolta, hogy ha elmondom, hogy Sára a feleségem, ez az ember egy istentelen király, aki egyébként ebben a helyzetben istenfélébb volt, mint Ábrahám, igaz? Félésztósoknak a királya, és biztos meg fog ölni engem. Tudod, hányszor hallok én is ezt, meg te is a beszélgetésekben, hogy azt gondoltam, ezt feltételeztem. Mikor azt mondjuk az embereknek, hogy te miért nem teszel bizonságot Jézusról? Úgyse fogják elfogadni. Miért megkérdezted? Ismerek azt a kis tanmesét, nem? Hogy egy elkeseredett bácsi találkozik egy kisgyerekkel, aki nagyon szomorú, és a kisgyerek azt kérdezi tőle, hogy bácsi, te miért vagy olyan szomorú? Azért, mert engem senki sem szeret ezen a földön, és mindenki elutasít engem. Gondolkodik a kisgyerek egy ideig, aztán megkérdezi, hogy biztos mindenkit megkérdeztél? Azért, mert történik veled egy sérülés, és azt kivetíted minden emberre. Amikor én elmegyek egy városba, az egy általános mondata, hogy fogadnak engem, mikor megkezdem, hogy hogy vagytok, hogy működik a gyülekezet. Tudod, Zsozsó, könnyű nektek Debrecenben, de itt az aratási mező nagyon kemény. Ez ismerős, igaz? Itt az emberek nem úgy fogadják az evangéliumot. Máshol sokkal könnyebb. Ez egy feltételezés. Nekem két lányom van, egy feleségem, és amikor vége a gyülekezetnek vasárnap délelőtt, akkor amikor összeül a család, jön anyósom is, meg jön a sógornőm, ugye Antsa. Öt nő, meg két fiú. Én meg a fiam. A fiamat ugye ismeritek, mert ő a szerdai Új Remény házi csoportnak a oszlopos tagja. Tehát a foci, van most mindegy, sokkal jobb volt így a szószékről, hogy házi csoportnak a tagja. Missziós házi csoportot akartam mondani, nem a hivatalosan? Na mindegy, de nem a fiamról van szó, csak öt nő. És hát én végig szoktam hallgatni vasárnap. Hál' Istennek, nálatok nem így van, de nálunk. Olyan sztorikat hallgatok végig, hogy lehet nem beszéltek senkivel, de 3 órán keresztül hallgatom. Az így nézett rám azért, mert ezt gondolta rólam. Ő ezt gondolta is, hogy egyébként ennek a 80%-a nem igaz, csak az a helyzet, hogy teljes igazságnak fogadjuk el. Olyan szúrósan nézett rám. Voltunk gyülekezetben, és láttam őt, hogy ő egyébként nagyon szomorú, biztos, hogy valamit tettem vele, ő nem szeret engem, és én ugye 24 éve pásztor vagyok, és amikor egy emberrel foglalkozok, az ő félelmei, az ő gondolatainak a nagy része egyáltalán nem valós, de ugyanolyan feltételezés, mint ami Ábrahámé. Én azért szeretem, hogy ezek le vannak írva, mert Ábrahám, aki ugye tökéletes próféta volt, a mi hitatyánk, ugyanezeket a hibákat követte el. Hát ezek gonosz, hitetlen emberek. Szoktam mondani, hogy te van az üzeneted az Úrtól? Van, igen. Átadod? Á, nem. Miért nem? Úgy sem fogadják tőlem. Miért? Átad már üzenetet? Nem. Akkor honnan tudod? Nem tudom, de úgy sem fogják fogadni tőlem. Emlékeztek, amikor a kémek kimentek, a 12 kém elment az ígéret földjére? Emlékeztek a történetre? 10 visszajött, és mit mondtak? A szemünkben, jó az a föld, a szemünkben olyanok voltunk, mint a sáskák, és az ő szemükben is olyanok voltunk. Ezt a történetet nagyon szeretem. Ezt tudjátok, hogy volt ez a történet? Elmondom nektek. Mert azt mondta, hogy az ő szemükben olyanok voltunk, mint a sáskák, ezért elkeserítették a népet, és emiatt 40 évig kellett vándorolni, és elhullottak a pusztában. Ez úgy nézett ki, hogy kikémlelték a földet, és látták, hogy viszik a irdatlan nagy szőlőket, igaz? Tejjel és mézzel folyó föld, gyönyörű gyümölcsöket visznek, és és látták, hogy ott vannak Anák fiai, jól megtermett óriások, és ahogy ott kémlelték, nézték őket, ezt a földet kell elfoglalni, vinni kell hírt. Fú, de ezek jó nagyok, ezek az ellenség nagyon erős. És a 10 kém oda ment az Anák fiaihoz, és azt mondták nekik, hogy sziasztok, mi vagyunk a kémek, mit gondoltok rólunk? Azt gondoljuk rólatok, hogy ti sáskák vagytok. Ó, mi meg azt hittük, hogy el fogjuk foglalni ezt a földet. Sáskák vagyunk. Hát ez tragédia. Hát hazamegyünk, ne haragudjatok, akkor visszamegyünk a pusztába. Így volt ez a történet? Hát beszéltek velük? Tudjátok, hogy József Káleb azt mondta, hogy én úgy hoztam hírt, József könyvében olvasuk, ahogy az én szívembe volt. De mindegyik úgy hozott hírt, ahogy az ő szívébe volt. Nem kérdezték meg az Anák fiait, hanem amit ők gondoltak magukról, azt vetítették ki teljesen. Amikor Góliát megjelent és szidalmazta az Izraelt meg az Istennek a népét, akkor mindenki félt, és hatalmas csatazajt csaptak. Dávid viszont azt mondta, hogy látom, hogy nagy az a Góliát, de az én szememben egy hatalmas Isten van. Az én szívemben egy nagy Isten van. Ami a te szívedben van, azt fogod gondolni, és nagyon sok feltételezés van, ami alapján mi éljük a mi életünket, és annak a legnagyobb része nem igaz, és fogalma sincs, hogy honnan jött. Tudjátok, hányszor hallom én az emberektől, hogy így kell csinálni. Ki mondta? Nem tudom, de így kell csinálni. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy csúnya, az egész világ mondhatja neki, hogy milyen szép. Úgy is azt fogod mondani, hogy mindenki azt mondja, hogy csúnya. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy kövér, akkor azt mondja, hogy mindenki az utcán látja rajtam, hogy én az vagyok. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő egy szerencsétlen buta, akkor az összes nézésből ezt fogja gondolni, hogy mindenki azt gondolja, ezért mondja a Biblia a példabeszédek 4.23, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ami a szívedben van, azt fogod gondolni. És azt fogod az emberekre kivetíteni. Ismertek azt a történetet, amikor egy bölcs beült egy városnak a kapujába? Ismeritek, igaz? És jöttek az emberek, és kérdezgették őt, hogy milyen ez a hely. Ismerős ez a történet? Na, elmondom, mert úgy láttam, hogy 34% ismerte. Milyen ez a város? Mert szeretnék itt lakni, és a bölcs megkérdezte, az a hely, ahonnan te jöttél, milyen? Hát, ahonnan én jöttem, ott irigyek az emberek, mindenki pletykálkodik. Az egy nagyon rossz hely volt, lehetetlen volt ott lakni. És mit mond neki a bölcs? El foglak téged keseríteni, ez a hely is pont olyan, mint az. Jön egy másik ember. Atyám, milyen ez a város? Milyen ez a hely? Jó itt lakni? Honnan jöttél? Nagyon jó hely volt, ahonnan jöttem. Az emberek szerették egymást, jó volt ott lenni, összetartó közösség volt. Nagyon jó híre van, fiam, ez a város is ugyanolyan. mehetsz te ide, mehetsz te oda. Ami a szívedben van, azt fogod magaddal vinni. Vannak emberek, akik elmennek másik gyülekezetbe, de ami a szívedben van, viszed magaddal. Vannak, akik kilépnek házasságból, hogy majd valaki mással jobb lesz, de ami a szívedben van, ugyanazt fogod átélni ott is. Amit te gondolsz, ami benned van, úgy fogod élni, azt fogadod el igazságnak, és ha hazugságokat fogadsz el igazságnak, akkor azt téged megkötöz. Ugyanúgy, ahogy Ábrahámot is. Tudod, én úgy nőttem fel, és minden úgy növünk fel, hogy amit a szüleink mondtak nekünk, nem emlékszünk már rá pontosan, de az beleragad az életünkbe. Én úgy nőttem fel, hogy az egész életemben azt mondták nekem, hogy ez semmire kellő vagy, semmi értéke nincs az életednek, te semmire nem vagy jó. És én ezt elhittem. És emlékszem, még nagy voltam, már felnőttem is, és akartam vállalkozni, akartam élni az én életemet, és ott volt bennem, hogy de hát nekem ez nem fog sikerülni. Én semmire nem vagyok jó, és emlékszem egy nap, amikor leültem, és azt mondtam, hogy de ki mondta ezt? Miért gondolkodok így? És emlékszem, hogy ott ültem egy ágyon, és azt mondtam, hogy nem tudom, de nem is tudom, hogy miért hittem eddig ezt. De azért nem csináltam semmit, mert valaki gyerekkoromban, szüleim, nagyszüleim ezt mondták, és ez beleégett a szívembe. És tudjátok, hogy az Isten elé kellett mennem, és egyszerűen megtisztítani a szívemet, hogy ez nem igaz. És tudod, mi a legjobb, amit tehetsz? Hogy oda mész Jézushoz, és megkérdezed őt, Jézus, neked mi a véleményed? Ki vagyok én? Az egyetlen igazság nála van, nem? Kérdezd meg őt. Itt mi volt a válasz? Az Isten válasza, figyelj, ő próféta. Imádkozik élettel teli. Ez az én véleményem róla, hogy egy hatalommal bíró próféta. Az Istennek a véleménye az rólad, hogy te az én áldott, szeretett gyermekem vagy. És az én erőm által minden lehetséges, ha hiszel. És akármit rontottál el az életedbe, ha hozzám jössz, és őszinte vagy, és alázattal jössz hozzám, én fel foglak emelni téged. És megmutatom neked, hogy mi a te életpályád. Szeretnélek titeket most felszabadítani, nem én, az Isten szelleme szeretne felszabadítani. Én azt gondolom, hogy ahogy prédikálok, bennetek is feljönnek olyan dolgok, olyan képzetek, amit eddig hittetek, de nem igaz volt. És tudjátok, nem volt igaz. És a Biblia azt mondja, hogy az igazság meg fog titeket szabadítani. De ha az igazság megszabadít, akkor az is igaz, hogy a hazugság viszont megkötöz, igaz? Ha az igazság szabaddá tesz, akkor a hazugság megkötöz. Nézd meg Ábrahámot, ő elhitte, hogy ez a nép istentelen, és úgy megkötözte őt, hogy mivel nem hitt abban, nem Isten kérdezte meg ebben a helyzetben, és nem hitt abban, hogy az ő imája milyen erőteljes, ezért össze-vissza hazudozott, mert feltételezésekre épített. Azt gondoltam, az ő saját logikájára építette fel az ő stratégiáját, hogy ő mit fog ebbe a helyzetbe tenni. Ha nem kérdezed meg Istent, és nincs egy isteni bölcsességed, akkor kénytelen vagy a saját kútfődre támaszkodni, de az emberi bölcsesség sosem fog elvezetni téged semmilyen jó helyre, de az Isten szelleme van benned. És az történetnek a csattanója, ami engem egyébként, és ez az üzenetnek a vége, ami nagyon megfogott engem, a 17-es versben azt olvassuk, hogy imádkozott Ábrahám az Istennek, és meggyógyította Isten Abiméleket és az ő feleségét, és az ő szolgálóit, és szültek. Ugyanis meddők voltak. Én sokszor elolvastam ezt a történetet, de egyszer leesett, hogy milyenek a történetnek az igazi mondani valója. Megfigyeltétek, hogy ez a történet, ahogy Ábrahám imádkozott Abimélekért és szült, azelőtt volt, hogy Ábrahámnak megszületett volna Izsák. 99 éves vagy, nem jött össze a gyerek. Mekkora hited van, hogy valaki imádkozzá, hogy szüljön? És miután ez a csoda megtörtént, először Abiméleknek született gyermek, és látta, utána született meg Izsák, olyan, mintha utat nyitott volna. Tudod, ez a történet annyira megragadott engem. Amikor Isten azt mondta, hogy imádkozzak betegekért, hogy gyógyuljanak meg. És azt mondtam Istennek, hogy Uram, de hát az én saját családomban is vannak betegségek, és nem gyógyultak meg. Hogy imádkozzak én más emberért? Ismerős ez? Fiam, lányom, tedd ezt. De Uram, hogy tegyem? Hát nem, nálam sem működik ez. Elbuktam. Hiteltelen vagyok. Hogy tudjak rólad bizonyságot tenni? Ábrahámnak sem volt még gyereke. Először ő imádkozott másért, és működött ez a dolog. Nem biztos, hogy nálad törik át először. rövid történetet szeretnék elmondani, amely szintén foci sztori, de nagyon, nagyon, nagyon így mélyen a szívembe ült. Csináltunk egyszer egy gyűlés foci csapatot, és beneveztünk a bajnokságba, és tudjátok, van nekem egy álmom, 1985-ben volt az első kijelentésem, azóta, hogy egy megtelik a stadion, és stadionos ébredés lesz. És sokat imádkoztam azért, hogy ez hogy fog megvalósulni, és azért, amikor elmegyek egy loki meccsre, akkor mindig becsukom a szemem, és azt mondom, hogy egyszer itt fogunk evangelizálni, és ahogy így most az emberek tapsolnak, táncolnak, vagy ugrálnak, és szurkolnak, sokkal nagyobb lesz, amikor Jézusnak, és szeretem ebbe beleélni magamat, erősíteni a hitemet, mivel van egy kijelentésem 85 óta, és azt mondtam egyszer, hogy hát de most nagyon messze vagyunk még a stadiontól, hogy fog ez elindulni, és akkor mondom, hát megcsináltuk a csapatot, a nagy része nem keresztény volt, hát kezdjem el itt, a csapatba. És egyik meccs előtt evangelizáljak nekik. És hát nagyon bátortalan voltam, mondom, hát meccs előtt, meg minden, most mit fognak hozzászólni, és tudjátok, mint Ábrahám, ti is ilyenek vagytok, nem? Hogy lejátszottam az anyja, hogy mit fognak reagálni. Ó, te hülye vagy, nem foglalkozunk veled, melegítsünk már, kezdődik a meccs is. Hát én is lejátszottam azt, amiből egyébként semmi nem volt igaz, mert megtörtént, imádkoztam, és nagyon lelkesek lettek. De lényeg az, hogy egyik nap legyőztem magamat, és erőt vettem magamon, és mondtam, srácok, szeretnék valamit mondani nektek, és 5 percet kérek. Hát persze. És 5 perc körbeálltunk, és elmondtam az evangéliumot, és imádkoztam értük, és nagyon boldog voltam, és a boldogság abból is fakadt, hogy saját magamat le tudtam győzni, és kimertem állni, és hogy láttam rajtuk, hogy azért ez ült az evangélium, és hogy hát ezért focizunk, és hogy mennyire jó, és képzeljétek, a következő héten úgy összevesztem az egyik csapattársammal, hogy annyira gesztikuláltunk, hogy mind a kettőnket le is kellett cserélni, mert ordítottunk még lecserélés után is, és annyira gesztikuláltunk, hogy így összeakadt a kezünk, és felkarmoltuk egymást, és a srác meg mindenkinek mutatta, hogy én meg akartam verni, és vérzik. Persze, hogy nem akartam megverni, mert egyértelműen ördögi dolog volt, de a másik csapat, akik tudta, hogy mi keresztények vagyunk, odajött hozzánk, azt mondják, ti vagytok a hívők, igaz? Mondom, igen, nagyon szép, nagyon szép. És ott ültem, a srác elment, próbáltam bocsánatot kérni, 3-szor kértem bocsánatot, azt mondta, hogy hagyjam, nem érdekel, és elment. SMS-t küldtem, nem válaszolt. Viberen küldtem üzenetet, nem válaszolt. Messengeren küldtem, nem válaszolt. Hazamentem, és összetörtem, és azt mondtam, Istenem, ezt nem hiszem el. Hát egy héttel ezelőtt volt, hogy bizonyságot tettem rá, és pont azon a pályán volt a meccsünk, és következő héten pedig szégyent hoztam rád, és azt mondtam, hogy én abba hagyom az egész szolgálatot. Tudjátok, én nem vagyok egy ilyen érzelmes típus, szoktam Istennek óriási őrültséget mondani, ha nem lenne feleségem, már sokkal több hülyeséget csináltam volna, mert ilyenkor azt mondja, Zsozsó, szedd össze magad, hagyd abba az önsajnálatot, Isten embere vagy, állj fel, ez nem illik hozzád, egyébként mindig helyre szokott tenni, de mondtam az Istennek, hogy bemegyek a gyülekezetbe, és most lemondok. És hirteltelenné váltam. Nem vagyok alkalmas arra, hogy én bizonyságot tegyek. És ott ültem, és imádkoztam, össze voltam törve, és mivel ekkora nagy bűn követtem el, ezért sokkal többet imádkoztam, mint bármikor. Nagyon jó dolog, amikor az ember így hibázik, mert alázatos leszel, és odamész az Úr elé. És ahogy ott imádkoztam, mondom, Uram, én hiteltelen vagyok, és azt mondod, hogy erőt vesztek is, tanúim lesztek a föld végső határaig, mondom, nekem semmi erőm nincs, és én hiteltelenné váltam. És tudjátok, nagyon röviden mondom a történet befejezését, hogy amit megértettem ebből, hogy nem attól vagyok hiteles, hogy sosem hibázok, hanem attól vagyok hiteles, hogy amikor hibázok, hogy állok fel. És hogyan alázom meg magam, és hogyan hozom helyre a dolgokat. És én azt hittem egyébként, és úgy akartam élni, hogy legyek tökéletes, hogy mindent jól csinálok, ami lehetetlen egyébként, de Isten ezt nem kéri számon, hanem azt kéri számon tőlem, hogy amikor hibáztam, akkor hogyan teszem helyre. Ugyanúgy követünk el hibákat, mint a világiak, igaz? Csak a világiak nem tudják, hogy kell helyreállni, mert nekik nincs egy megváltójuk, nekünk viszont van. És akkor arra jöttem rá, hogy attól leszek hiteles, amit most fogok tenni, amikor össze vagyok törve. És felállított Isten, sokkal boldogabb voltam, és megszabadultam egy olyan perfekcionista, én nem vagyok perfekcionista, de akkor egy ilyen perfekcionista teher jött rám, hogy nekem mindig mindent jól kell csinálni, és akkor hiteltelenné válok, hogyha egyszer veszekedek a focipályán. Nem! Ez nem azt jelenti, hogy azóta boldogan veszekszek, hanem azt jelenti, hogy megszabadultam attól a tehertől, hogy én mivel Isten embere vagyok, ezért nekem mindig mindenhol így kell, sem szabad hibáznom, minden szó, ami számon kijön, még a pályán is úgy kell beszélnem, hogy figyeljetek rám vala, meg ilyesmi, nem tudom. Tehát nem attól leszek Isten embere, hogy én bután viselkedek, hanem attól, hogy ugyanolyan hibákat követek el, és látják az emberek rólam, mert hogyha én túl tökéletes lennék, akkor azt mondanák az emberek, hogy nem tudok vele azonosulni, úgyse leszek olyan, igaz? Nem, hanem azt látják, hogy ő is ugyanolyan húsvér ember, de valamiért ő mindig fel tud állni, és valahogy az Istennek a szeretet, a kegyelme mindig felemeli őt, én meg, hogyha elesek, nekem nincs ez az ajándékom, meg nincs ez a kegyelem, nincs ez az Isten, nincs ez a szerető Jézus, aki engem felemeljen, és ettől vagy hiteles. És Ábrahám nem érezte magát egy hiteles embernek, és lehet, hogy neki is gondja volt ezzel, hogy én 99 éves koromig nem tudtam Sárával egy gyereket összehozni, akkor hogy imádkozzak én Abimélekért? Úgy, hogy hiszek Istenben. Lehet, hogy neked is vannak problémáid. Tudod, nagyon sokszor leállsz az evangélium hirdetésével, leállsz a szolgálatoddal, mert úgy gondolod, hogy te nem vagy egy hiteles ember, mert hibákat követtél el. Nem az számít egyébként, hogy te milyen hibákat követtél el, hanem az számít igazából, hogy a hibák után mit csinálsz. Saul egy nagyon kicsit hibázott, és elbukta a királyságát. Dávid nagyon-nagyon hibázott, de mivel ő őszintén megtért az Isten előtt, az Isten mindig felemelte őt. És én ezt most nem véletlenül mondom, amiközben beszéltem, úgy éreztem, hogy ez lehet, hogy több embernek is szól, akik úgy érzitek, hogy nem vagytok elég hitelesek, akik úgy érzitek, hogy olyan hibákat követtetek el, hogy nem vagytok alkalmasak arra, hogy Isten használjon titeket. De most pontosan ez a legjobb alkalmat és legjobb pillanat arra, amiben most vagy, hogy az Isten használjon téged. Csak annyit kell tenni, hogy alázatos szívvel gyere Jézushoz, és mondd azt neki, hogy Uram, elrontottam, de ezt te tudtad nagyon jól előre. Hogy én ezt el fogom mondani, és kérlek, gyere, segíts, emelj fel, bocsáss meg az én bűneimet. És ettől leszel erőteljes. Én nagyon sokáig nem imádkoztam emberekért, mert azt mondtam az Istennek, hogy Uram, én miért imádkozok gyógyulásért, mivel az én térdem rossz, és annyi sokat imádkoztam érte, és ez se gyógyult meg, akkor hogy imádkozzak másokért? De ez engem nem tesz hiteltelenné. Mivel az összes nagy hit, evangélista, akin keresztül jelek és csodák működtek, mind beteg volt. Rákosak voltak, és mégis halottak, támadtak fel rajtuk keresztül. Mert különböző hiedelmek vannak az agyunkban, hogy ekkor meg akkor leszek én Isten hiteles szolgája. De tudod, az igazság felszabadít. Amikor elhiszed az ördög hazugságait, akkor az bekavar téged, és onnan tudod, hogy be vagy kavarod, hogy elveszíted a kedvedet, elkeseredsz, és fel akarod adni az egészet, és elveszíted az örömödet és az erődet. De amikor az Úrhoz jössz, Jézus Krisztus felemel téged, és az ellankadtat megerősíti, a megfáradtat újra megújítja, és szányra kelsz, mint a sasmadár, igaz, ezt mondja a Biblia, és erővel mész, de nem a te erőd, de most már nem a te büszkeségeddel, mert ilyenkor csak a mi büszkeségünk törik össze, hanem oda mész az Istenhez, és azt mondod, Uram, a te kegyelmed által előre fogok menni, és befutom a pályámat. És az Isten téged is fel fog emelni. Ugyanúgy, ahogy Ábrahámot. Úgy érzed, hogy nem tökéletes a te házasságod, és nem vagy alkalmas arra, hogy Isten szolgáld? Törvény szerint igen. De ha alázatos a szíved, és Istenhez jössz, akkor az Isten felemel téged. Mert ő tudja, hogy emberileg nem vagy képes dolgokat megtenni. De nézd meg, Ábrahám ugyanazokat a hibákat elkövette. És az Isten azt mondta neki, járj előttem, légy tökéletes. És azért mondtam el ezeket, mert a mi hitbeli apánk is ugyanazokat a hibákat követte el, szerintem, mint te meg én. De az Isten megsegítette őt, és bízott benne. Gyertek, menjünk az Úr elé, álljunk fel, imádkozzunk. Uram, eljött a pillanat, amikor megjelentél Ábrahámnak, és azt mondtad, hogy bizonnyal születni fog egy gyermeked. Lehet, hogy sokan vannak itt, akik valamilyen meddőséget élnek át, és úgy érzik, hogy nem megy előre az életük is. Van egy olyan ige a Bibliában, hogy a fiak szüléshez jutottak, de nincs elég erő a szüléshez. Lehet, hogy már dolgoknak rég meg kellett volna történni, és úgy vannak itt emberek, hogy azt mondják ők is, hogy olyan régóta tettem dolgokat, de nincs eredménye. Eljött ez a pillanat Ábrám életében is, amikor a te csodád megtörtént, és most Jézus nevében törjön meg minden ilyen meddőség, akár szellemi, akár lelki dolog, akárhol akadtál el, akár mi történt az életedben, ami megakadt, és úgy érzed, hogy nincs eredménye annak, amit teszel, az Isten fog most ma téged felemelni. Imádkozom azért, hogy a Szent Szellemed legyen itt is, akárkinben jöttek fel ilyen hiedelmek, ilyen gondolatok, amit ő gondolt magáról, amit ő gondolt a világról, amiket gondolt esetleg rólad, a saját helyzetéről, és most rájött arra, hogy nem igaz. A Jézus nevében törjenek meg ezek a hamis képzetek, amelyek hazugságok. Az Úr Jézus nevében törjön meg a hazugság minden ereje, hogy szabaduljatok fel. Imádkozom, Uram, azokért, akik alkalmatlansággal, érzésével küzdenek, és úgy érzik, hogy azért, mert ők nem elég tökéletesek, ezért nem is alkalmas arra, hogy szolgáljanak téged. Uram, adj egy új felismerést, hogy nem a mi erőnk által, nem erővel, nem hatalommal, nem emberi képesség által, hanem a te Szent Szellemed által tudunk gyümölcsöt teremni. A szellem gyümölcsét tudjuk megteremni. És imádkozom azért, Uram, hogy legyen ez az este több ember számára a felszabadulásnak az estéje, amikor azt mondja, hogy Uram, én is olyan voltam, mint Ábrahám, mivel nem volt egy mennyei kijelentésem, nem volt egy mennyei képem, ezért oly sokáig próbáltam a saját bölcsességemből szolgálni, megoldani munkahelyi problémákat, családi konfliktusokat, nehézségeket, de most hozzád jövök, és köszönöm Jézus, hogy te adsz nekem kijelentést, és köszönöm Jézus, hogy te megsegítesz engem. Ha te úgy vagy itt, akkor mondd el nyugodtan az Úrnak, és köszönd meg ezt. Imádkozz a saját atyádhoz, a saját szavaiddal. Gyertek, dicsérjük az Urat, és közben imádkozzatok. És engedjétek, hogy Isten szabadítson fel. Van valaki, aki elég sok hibát követett el a múltban. És úgy érzed, hogy mindezek nincsenek megbocsájtva is. Túlmentél egy célon. Szeretném elmondani, hogy lehet, hogy te úgy érzed, hogy túlmentél egy célon, de ez a kereszt megcsúfolás. Az Isten keresztje sokkal nagyobb, mint a te hibád. Gyere újra Jézushoz, ő nem gyönyörködik a bűnös halálában. Nem fog elvetni téged. Erőt ad a megfáradottnak. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, mondja Jézus, akik belefáradtatok. Most hív valakit, Jézus, aki teljesen elfáradt, mert olyan sokáig próbáltad a saját erődből, és próbáltál valaminek megfelelni, és rájössz, hogy ez egy bálvány volt igazából, és összetört a büszkeséged. Szeretné Jézus felemelni most téged. Köszönöm, Uram, hogy te harcolsz értünk, és felemeljük most a te nevedet.